Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a szeretett gyülekezet Isten szent és örök igéjét, ahogyan számunkra Isten szent lelke megiratta Lukács evangéliumának második fejezetében, a 36. verstől a 38-ig a következőképpen. Volt ott a templomban egy próféta nő is, Anna, Fánuel leánya, Ásér törzséből. Nagyon előre haladott korú volt. Csak 7 évig élt férjével hajadon kora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert bőtöléssel és imádkozással szolgál éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt Jézusról mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Szeretett gyülekezet, drága testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ezen a három napon, ezen a három estén, tegnapi esténken a mai és majd a holnap estén, hogyha Isten féltet bennünket és megsegít minket, akkor úgynevezett adventi emberekről volt, van és majd lesz szó. Így fordítottam le a magam számára, és a testvéreknek is így szeretném átadni, hogy azokat nevezem, azokat az embereket nevezem a Bibliából átmenő embereknek, akik nem pusztán csak várakoznak, tehát nem csak abban érzékelhető és figyelhető meg az életük, a személyes életüknek a jellegzetessége, hogy valamilyen várakozásban élik az életüket, hanem az eljövendőre várakoznak. Tehát mondhatnám így is, hogy nagyon személyes ez a várakozás, és nagyon céltudatos, és pontosan tisztában van Simeon is, majd összefoglalom a tegnap hallottakat, a mai adventi várakozó Anna is, és Keresztelő János is, akiről majd holnap este lesz szó, hogy ők az eljövendő Jézusra várakoznak. Tehát nem egyszerűen egy ilyen személytelen, megfoghatatlan, megragadhatatlan, pusztán csak a várakozás tartalmát hangsúlyozó élethelyzetben vannak, hanem konkrétan valakit várnak, akit nem láttak, de hisznek benne. És ahogy tegnap láttuk, vagy ma is Anna életében is, az egész életüket befolyásolja az a valaki, aki még meg sem született akkor, amikor ők már éltek, és az életüknek a nagy részét Jézus testi ismerete nélkül, de benne van a hitben, éltek le. Tegnap az első adventi várakozónkról, az eljövendőre való várakozás jegyében Simeonról volt szó, akinek az volt a jellegzetessége tulajdonképpen, amikor az életét szeretnék összefoglalni, hogy fogjul ejtette Simeon az időt. És ez egy óriási dolog, testvérek, mert mi az egész életünket úgy éljük, minden ember, Simeon is persze, de a legtöbb ember úgy éli le az életét, hogy az időnek a fogságában. Egyetlen egy másodpercen nem adatik meg az embernek az a hatalom, hogy az időt megállítsuk egy kicsit. Amikor a legboldogabbak vagyunk az életünkben, nem adatik meg, hogy visszakorgassuk az időkerekét, hogy újra átéljük azt, amit a magunk mögött időben hagytuk, és nincs semmi hatalmunk arra, hogy az előttünk álló időt bármilyen módon befolyásoljuk. Tehát minden ember tulajdonképpen az időnek a fogságában él. És mégis azt láttuk, tegnap este azt hallottuk, hogy ez a Simeon rabul ejtette az időt, hogy csak így fogalmaznám meg, hogy haza Jézus ejtette rabul az időt az ő életében, akiben Simeon is hitt. És azt a különös dolgot hallottuk, hogy mielőtt Simeon meghalt volna, megláthatta egyébként a Szentlélek neki adott személyes ígérete alapján Jézus megérkezését a világba, és mielőtt meghalt volna, látta már Jézust. És egyébként, ha belegondolok a testvérek, rettenetes dolog úgy meghalni, hogy a halálom előtt nem látom Jézust. Mit jelent Jézus látni? Benne hinni? Maga az Úr Jézus mondja, hogy aki engem lát, látja az atyát is. Boldogok, akik nem látnak és hisznek, mondja az Úr Jézus a feltámadása után Tamásnak, aki ugye nem volt ott a feltámadás napján este, csak egy hét múlva későn érkezett, bele volt temetkezve a gyászába, nem ez az érdekes most, tehát lehet látni Jézus hitáltal. És ha úgy halunk meg, bárki ezen a földön, hogy hitáltal nem látja Jézust, csak a halála után, az egy rettenetes dolog. És Simeon pontosan erre példa, hogy ő még az életében meglátta Jézust, és azt hallottuk, hogy tulajdonképpen Simeon és Simeon halála közé odaállt Jézus, és mint egy pajzs, mint egy páncél megvédte Simeon a haláltól, nem a testi haláltól természetesen, hanem a kárhozatnak a halálától, kiszabadította onnan Simeon, amire egyébként egész életében változott. Még egy fontos szempontot szeretnék a testvérekkel megosztani, ami az énekünkben is ebben a csodálatos régi latin himnuszban előjött, hogy Simeon is, Anna is és Keresztelő János is nem egyszerűen a saját maga üdvösségének a kovácsa, nem egyszerűen a saját üdvösségért aggódik, hanem egy reálunk bízott közösségért is, az Isten népéért. És gyenge esetben és bizonyos értelemben beteg az a fajta hívő gondolkodás, amely csak saját magával törődik, amely nem tud egy egész keresztény közösségben gondolkodni, nem tud egy városnak a közösségében gondolkodni, nem tud egy országnak, szeretett Magyarországnak a közösségében gondolkozni, tehát egy hazának a közösségében, nincsen individuális üdvösség. Jól értsék ezt a testvérek, mikor Zákeus megtért, akkor mit mond neki? Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak. Nem azt mondja, hogy Zákeus megtért, és akkor most már üdvözölni fog Zákeus, mert most már tiéd vagyok, te meg az enyém, hanem Jézus is mindig, meg az igazán az ő emberei mindig közösségben is gondolkodtak. Természetesen nincsen közösségi üdvösség, mert nyilván nekünk kell hitre jutni, nekünk kell az Úrhoz térni, de nem közösség nélkül. És nem egyedül számunkra készítetett a mennyország, hanem minden ember számára. Ez persze az Isten dolga, hogy aztán kibogolja azt az előremet, és Jézus által elkészített helyet is kéne. Tehát Keresztelő János is, Anna is, akiről ma lesz szó, és Simeon is közösségben gondolkodtak, várták Izrael szabadítását. És tegnap elhangzott két példában az is, hogy a Zákeus félék, a megtérésük előtt, vagy a gazdag ifjú félék, illetve a zélóták más eszközt láttak, őket sürgette az idő. Le kell rázni a római labrabigát, amíg vagyunk, ügyeskedjünk, kollaboráljunk, addig gazdagodjunk meg, gondolkodott a Zákeus lelkületű ember, vagy a gazdag ifjú. Nem volt bennük az a pánikmentes, az az időt rabul ejtő gondolkodás, mint ami Simeonban benne volt. És én ezt kívántam a testvéreknek tegnap és ma is magamnak is, hogy bár az idő nyilván bennünket is fog, de mégis, hogyha Jézusban hiszünk, akkor nem egyszerűen az idő fölé emelkedünk, hanem akkor üdvösségünk örökének van. No, akkor nézzük, hogy ma este ki is ez az Anna, akiről szeretnék a testvéreknek szólni. Ő és Simeonhoz hasonlóan egy előre haladott korú ember, idős ember. Egészen rendkívüli az életkora, nyilván, hogyha a legkorábbi időpontra tesszük a házasság kötést 17 éves korára, akkor is bőven 100 esztendő felett van ez az asszony, tehát egy előre haladott korú emberről van szó. Keveset tudunk meg róla a Bibliából, de az a kevés nincs nagyon sok. Csak nagyon alaposan kellett végig gondolni. Nem csak igaz és kegyes ember volt, hanem tulajdonképpen egy nagyon speciális szolgálatban áll ez az anya. Azt a ritka dolgot olvasunk róla, amit egyébként asszonyokról nagyon kevésszer olvasunk a Bibliában, hogy próféta nő volt. Tudnélik, Izrael közösségében a prófétaság intézménye az a férfiak számára fenntartott intézmény volt, és én ebből szeretném azt is mondani a testvéreknek, hogy ezen lehet, hogy ma ilyen feminista szervezetek, mondjuk nagyon bulvárosan fogalmazva kiakadnának, de nekünk keresztényeknek nagyon konok módon ragaszkodnunk el a szentíráshoz. Tehát igenis Isten megkülönbözteti, de nem a Krisztusban, és ezt megint csak jól értsük, a két nemet. Több egyébként nincsen, tehát az is tudományos marvaság, már bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát két nem van, az ember vagy férfi, vagy nem. Minden, ami ezen túl van, az a sátáni dolog. Nem kell ennek bedőlnünk meg, amikor megszólal egy professzor, valamelyik nyugati egyetemen, hogy nincs ilyen, hogy két nem és akármennyi van, ezek tudományos mesék, testvérek. Ne hívjunk neki. Vagy férfi az ember, vagy mert Isten ember is a szerint. Anna nő volt, de próféta asszony. Kevés ilyen van a Bibliában, alig tudunk néhányat, azokat szeretném felsorolni, csak hogy újra is újra tanuljuk. Ott van Mirjam, Mózesnek a nővére, aki időnként profétált, tehát ott volt Mózes mellett a nép vezetésében is profétai igényt adott ott a szájába. Vagy ott van Debora, Izrael egyik női bírája, és mint bíró nem egyszerűen csak jogi ügyeket intézett természetesen a saját népében, hanem Isten profétája, szószólója is volt. És van még egy névvel nevezett proféta asszony Hulda, aki Jósiás király idejében, aki a legfiatalabb király volt Izrael történetében, egy reform király, mélyen hívő király volt, az ő életét és szolgálatát segítette ez a Hulda proféta asszony. És van még egy, akiről tudunk, akinek viszont a nevét nem tudjuk, viszont beszédes, hogy Noha nevét nem tudjuk, de Ézsaiás gyermekeinek ő adott neve. Tehát látjuk, hogy ez a fajta szolgálat, hogy valaki Izrael népének az életében proféta asszony, ez nagyon ritka volt, és rendkívüli szolgálat volt. Ebben a szolgálatban áll tehát ez az Anna, adatik neki a kijelentés, és ő ezt tolmácsolja az Isten népe számára, mint ahogyan a proféták küldetése ez volt. De nem egyszer csak arról van szó, hogy ez a profétai küldetés volt az övé, hanem valójában nagyon többszörös nagy áldás lehetett ennek az asszonynak az életében, hiszen olvasok, hogy az édesapját így hívták, hogy Mánuel, ami meg azt jelenti, hogy az Isten előtt álló. És a mai európai, meg egyáltalán a mi közbeszédünknek, meg a közgondolkodásunknak a mindennapjaiból már rég jelentőségét veszítette az, hogy kinek mi a neve, meg amikor nevet adunk a gyermekeinknek, ott is már nagyon kevés, elnézést kérek nyilván a szülőkre, senkit nem akarok megbántani, de nagyon kevés a tudatosság a nevek választásában, de Izrael korában, a bibliai időkben a névválasztás nagyon tudatos volt. Vagy utal a születés körülményeire egy-egy név születése, vagy pedig amilyen jövőt szántak a szülők a gyermekeinek, olyan nevet adtak. Fánuel azt jelenti, hogy Isten előtt áll. És én el tudom képzelni, nem akarok belemagyarázni az igébe, de annak talán úgy nőtt fel kislányként, hogy ott volt ez az édesapja, aki mindig az Isten előtt állt. Hogy látta annak az édesapját imádkozni. És milyen tragikus testvérek az, hogy ma a felnövekvő ifjúság, vagy a felnövekvő gyerekek olyan kevés apát látnak imádkozni. A legtöbb történet, amiben családok, generációk összekapcsolódnak, egy-egy hívő nagymamáról szól. Nekem is például. Békéssavai Tóth nagyanyám, Zelenyánszki nagyanyám, imádkozott állandóan értem, amikor én még legyintettem a Bibliára, meg Istenre, meg egyházra, nekem is egy ilyen hívő nagymama képen van. Nem láttam apámat soha imádkozni. És testvérek, ez a világ is, meg minden közösség azért tart ott, ahol már kevés imádkozó férfi van. Kevés imádkozó édesapa van, de lehet, hogy Annának megadatott, hogy ő az ő édesapja, aki az Isten előtt áll. Ő látta, hogy milyen az, amikor az apám kéri az Istent, amikor az apám állát ad az úr. És Asher törzséből származott, ami meg azt jelenti, hogy boldog, áldott, szerencsés. Tehát ha jól végig gondoljuk, akkor hihetetlen szellemi, lelki örökséget hordoz az életében ez az Anna. Tehát rajta volt az Isten áldása már az apján keresztül, de valószínűleg a nagyapán keresztül is, és egészen visszamenőig visszamehetünk a Asher törzség, ahonnan ez az asszony származott. És azt gondolna az ember, hogy egy ilyen öröksége van által mögött, egy ilyen generációkon át tartó áldással van által mögött, ezt az asszonyt semmi nem érheti. Ezt az asszonyt az Isten a tenyerén hordozza. Mindent megad neki. Egy csodálatos jövendőt, egy csodálatos boldog perspektívát. Hát nem. Ott van ez a fiatal asszony, ha visszaszaladunk az időben. 7 évig él házasságban, a férjével, akivel fiatalon házasságban. Nem tudjuk, hogy mi lehet ez, de egészen bizonyos, hogy 7 évnyi házasság után fiatalon talán 20 évesen, 30 életének közel meghal valakinek a férje, az csak tragédia lehet. Vagy valamilyen súlyos betegség, vagy nem tudom másra gondolni, de valamilyen olyan dolog, ami nincs bekalkulálva egy ilyen áldott életbe, mint amilyen az annáim volt. De meghaladt végén. És végig gondoltam azt, testvérek, amit egy ilyen élethelyzetben a legtöbb ember végig szeretnék gondolni, hogy ha belenézek a múltba, akkor felteszi Anna ezt a kérdést, hogy ez miért történik vele. Hiszen egy áldott, boldog kívülről származom, kívül családból származom, gyerekkorától talán férj az Urat, prófétaság szolgálatába áll bele, Istennel közvetlen kapcsolatban van, és mégis megtörténik pont az ő életében ez a tragédia. És el tudom képzelni azt, hogy volt időszak Anna életében is, amikor feltette ezt a legkínzóbb kérdést, hogy miért. Hogy egyáltalán miért történik ez meg, miért pont vele történik meg, miért pont olyan fiatal az életének a hajnalán, amikor még egy hihetetlen kifutása van az életének, hogy miért pont vele történik ez meg. És talán ez volt az a mozzanat Anna életében, én legalábbis erre gondolok, ami őt átmenti emberré tette. Mert tulajdonképpen a férje halálakor ez az Anna egy olyan csomópontján állt az életének, amely kétfelé ágazhatott volna el. Az egyik út az belevezethetett volna abba, hogy elkezd a múlton rágódni. Testvérek, itt múlt alatt én nem azt értem, hogy múltat meg kell tagadni. És az látszik is, hogy Anna számára a múlt, vagyis a családjának, meg a népének a múltja, az rendkívül fontos. Tehát az a tempó, amit a 21. század diktál, hogy az teljesen lényegtelen, hogy valaki milyen nyelven beszél. Az teljesen lényegtelen, hogy valaki milyen nemzeti közösségbe született bele. Az teljesen lényegtelen, még egy országon belül is, hogy ki honnan származik. Számomra például rendkívül fontossá váltak ezek a dolgok, hogy a magyar őseim Vas megyéből származnak Zomba, és aztán Orosháza, az anyai nagymamai őseim pedig tótok, szlovákok, de mindenki evangélikus volt, hihetetlen előtt ad az embernek a személyes életének a megpróbáltatásaival. És ez előtt adott Annának is. Tehát nem a múltat kell eltörölni, mint ahogyan tudjuk, hogy milyen ideológiának van az üzenet ez, hogy törőjük el négy gondot. Nem. De itt Anna azelőtt a kérdés előtt állt, hogy a múlt vagy a jövő. Hogy belesüljedek-e, bele megyek-e abba a zsákutcába az életemnek, hogy állandóan ezt a kérdést teszem fel, hogy miért velem történt meg, hogy a férjem fiatalon meghalt, akkor ebből a zsákutcából nincs kiút. És végig lehet így is élni egy életet, végig lehet az életen így is motorkálni, választhatta volna abban ezt a utat is. De nem ezt választja, hanem csodálatosan van egy odafordulása Jézus felé. És Jézus felé is milyen odafordulása van annál? Az eljövendő Jézus felé. És testvérek, lehet, hogy Anna az a Bibliában, aki a legjobban kifejezi ezt a fajta várakozást. Ugye Keresztül János meg is dicsaklik ebben, majd holnap este lesz erről szó, hogy mikor üzen a tanítványaival, te vagy az eljövendő? Vagy valaki más vár? Annánál nem látjuk ezt a kétségeskedést, ő valahogyan ezt a személyes élet tragédiáját, amivel beletemetkezhetett volna, és nyalogathatta volna egy egész életen át ezt a sebet, nem a múltra neki. És itt most még egyszer, tehát ő nagyon is megbecsüli a múltat, abból táplálkozik, abból gyökerezik, de a személyes csalódásai, az Isten felé kivetített sérelmeit nem éli át újra és újra, hanem az eljövendő Jézus felé fordul. És itt nagyon hangsúlyos ez, hogy az eljövendő Jézus. Én ezt a hogy így mondjam, nevet szeretem a legjobban, amit Jézus neve mellé oda szoktunk tenni a Szentírásból, hogy ő az eljövendő. Mert ebben valami hihetetlen üzenet van, testvérek. Ezt meglátta Anna is, hogy Jézus eljövendő, és meglátta még legalább egy valaki meglátta, mégpedig a jobb oldali naptól. Mert emlékezzünk csak, ő egy nagy pénteki ember persze, de ide való átember is. Mert ő ugye ott szenved három hallóról keresztem, mint hogyha bent lennének egy kórházi szobába, és három hallottan. És hogy az egész helyzet annyira abszurd, hogy három haldokló mit tud egymásnak mondani. Azoknak már csak az van, hogy egy kicsit visszaemlékszünk még, hogy milyen szép volt az életem, de mindjárt lehúzzák a rólót, adatta el lehet tenni, mindent, vége van. És akkor ez az ember, ez a lator azt mondja, Jézus, mit mondhat Tamást egyébként, mikor valaki haldoklik, akkor már semmi nem használ, meg semmi nem ért. Jézus, emlékezzél meg róla, amikor eljössz a te királyságodba. És ezt annak a tükrében figyeljük meg, testvérek, hogy a tudós főpapok, akik ott állnak a keresztelők, meg a félrevezetett nép, népet mindig kérdelet egyébként vezetni, azok mi hogyan gondolkodnak Jézusról? Mindjárt meg fog halni. És akkor ezt a hamis messiási mozgalmat is el lehet tenni, vége, hál' Istennek, de jó. Egyetlen van, aki látja ott a keresztelőt, hogy Jézus nem elmegy. Nem meg fog halni, ő eljövett. És ezt meglátja egy nem teológus, egy nem képzett ember, de ott valahogy hittel néz Jézusra. És ugyanez van Annával is, ő is hittel néz Jézusra, mégpedig az eljövendőre. Az eljövendőre néz, mert Jézusnak, én így mondom, a legszebb neve ez, hogy Jézus Krisztus eljön. Pál is ezt mondja, a felolvasott igében is ezt olvastam, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtem. Nem azt a csodálatos rabbinikus hagyományt, amiben ő is fennül. Csak már a Krisztus fényében, Jézust megismerve, azt kárnak és szerétnek ítéli, azt elfelejtem, és célegyenest tudok elfelejteni. Pálnak az életében is van egy ilyen fordulat, és hogyha ma este ezt kellene mondanom, akkor ezt mondom testvérek, hogy valójában a megtérés az valami ilyesmit is jelent, hogy az ember a múltjából, a bűneinek a rabságából elkezd Jézus felé, a jövendő felé fordulni. Ugyanúgy, ahogy Jézus tanította a tanítványait, amikor ők nem tudták feldolgozni azt, hogy hogy lehet az, hogy valaki a születésétől fogva van, miért van ez az egész, kivérkezett ő, vagy a szülei, teszik fel a zsidó teológiai gondolkodás alapján a kérdést, azt mondja, hogy nem, a jövőben ne nézzetek, ezt felejtsétek el, azért van ez, hogy az Isten dicsősége meglássék rajta. És Anna is így gondolkodott, nem ebben temetkezett vele, hogy meghalt fiatalon férjem, micsoda nyomogult ember vagyok, özvegy vagyok, ráadásul kiszolgáltatott is, mint az özvegyeknek az árvák, hanem előre tekintett. A jövőben nézett, nem a múltra. Pál is ezt mondja egyenesen, aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, hogy nem alkalmas az Isten országára. Tehát nem is választási lehetőség, hanem egyszerűen nem alkalmas az ilyen ember az Isten országára. És ettől a pillanattól, mikor Anna tekintetét már az eljövendő Jézus felé fordította, a múlttól a jövő felé, nem távozott el a templomból, és van valami egészen különös ebben, ez nem egy ilyen nyigottságot jelent, hanem tényleg számára a templom, Izrael közössége, a gyülekezet közössége az élet forrást jelentette. Már nem abból táplálkozik, ami volt az édesapja, vagy a törzse, már nem a múltból táplálkozik, de azt nyilván megbecsüli, hanem már van egy élő közösség, nem távozik el a templomból, ott van éjjel és nappal, és folyamatosan áldva az Isten. Amikor Mária és József jön a kis Jézussal, akkor ő is éppen úgy, mint ahogy tegnap este hallottuk Simeonnál, éppen úgy ott van. Én egyébként megfigyeltem testvérek magamon, lehet, hogy ez csak egy ilyen pszichológiai lélektani jelenség, nem tudom, ki van vele, de amikor nagyon fáradt vagyok, és egy-egy szolgálat előtt, kimondom ezt is a testvéreknek, nem kell ezt szégyelni, a pap és emberből van, hogy nehezemre esik a szolgálat, úgy nem igazán mennék, akkor már tudom fejből, hogy menni kell meg Isten, akkor még különlegesebb áldást adom. Tehát nem arról van szó, hogy akkor na, elvégzi az ember valahogy hívvel állva, hanem akkor tudja, hogy most talán azért vagyok olyan rosszabb kedvű, vagy egy kicsit melankolikus. Sátán is tudja ezt pontosan, hogy valamilyen áldást alakban megosztani. Anna mindig ott van a templomban. És hát ezért nem hoztatik meg attól az áldástól, hogy jön kis Jézussal, a József és Mária, hogy bemutassák őt ott. Ott volt tehát mindig, és ez az egyetlen találkozás Jézussal, ez értelmet ad neki is, olyan tegnap este hallottuk Simeonnak is az egész életének, a keserűségeinek, a fájdalmának, a csalódottságának, mindennek. 84 évi özvegységnek, a csodálatos imádságainak, mindennek. Belegondoltam arra abba, hogy miben látszik, ahogy ez az annak élnek Isten felé fordul. Hát abban, hogy imádkozik. Mit olvasunk? Nem ezzel azt olvasunk, hogy imádkozik, hanem hogy hálát ad. Tehát nem kér, nem azt kéri Istentől, hogy Uram, vigasztalj meg engem, közvegyasszony. Vagy még azt se kéri, hogy hoz egy új társat nekem. Nincs semmi jelen, ő hálát. És az az ember tud hálát adni, aki már az Istentől kapott valamit. És Anna is megkapja a legnagyobbat, amit ember ezen a földön adhat, Jézus Krisztus. És jó lenne, hogyha mi életünket is valahogy ez jellemezni, hogy mi is hálát adunk Istennek. Miért adunk hálát Istennek? Mert rájön az ember, hogy valamit kicsikét visszaadok Istennek abból, amit ő nekem adott. Mert hogyha Isten a tulajdon fiának nem kedvezett, és őt odaadta mindannyiunkért, hogy ne adna ő vele mindent mi nélkünk. Isten Jézussal ad oda mindent nekünk embereknek nélküle, Jézus nélkül nem ad semmit az embernek. Átformálódott tehát ez az Anna, mert az eljövendő Jézusra várakozott. Hálát ad Istennek, és mit tesz ezen kívül? Beszélt a népnek Izrael szabadításáról. Tehát nem a maga fájdalmairól beszélt, pedig tudom magamból is már 50 éves elmúlván, hogy az ember összejön hasonló kugelvel, akkor már beszélgetünk, itt fáj, ott fáj, ott fáj a magunk nyomorúságáról, onnan nem azt mondta, hogy megvannak érjen ki a özvegyedők sajnálatok, hanem a szabad Izrael szabadításáról beszélt. Prédikált neki. Jézusról beszélt, mert velem a fele, van a szíve. Bárcsak Jézus Krisztus számunkra is eljövendő lenne, mert egyébként, hogyha Jézusról, mint a múltban valamikor élt valakiről gondolkodunk, teljesen eltéveztünk az irányt. Jézus testének ennek a világnak a legnagyobb meglepetése. És a legnagyobb meglepetés még vár erre a világra. Nem politikai, nem gazdasági, pénzügyi, meg katonai értelemben, meg birodalmak bukása, meg felemelkedés értelemben, hanem a legnagyobb meglepetés, ami még vár az emberiségre, az ennek az eljövendő Jézus Krisztusnak a visszajövetele. És mi keresztények várjuk őt, hogy minél hamarabb jöjjön, mert egyébként az, aki nem várja Jézus Krisztust hamar visszajönni, az valójában nem is várja őt. Tehát imádkozzuk mi is a jelenések könyvében olvasható imádságot, hogy Maranatha, jöjjön Uram Jézus, jöjjön minél hamarabb. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te eljövendő Úr vagy. És célt téveszt az az ember, aki úgy lát téged, mint a főpapok vagy a félrevezetett nép, hogy te meg fogsz halni és elmész, és ez a vége van, hogy neked nem. Te nem azért haltál meg, mert beteg voltál, mert megkorosodtál, megöregedtél, hanem a mi bűneink miatt haltál meg. Ez volt az egyetlen egy úr, te vállaltál. És köszönjük, hogy te ezért jöttél, és ezért nem is tarthatott téged fogva a halál. Sem az idő. Csak éppen annyi ideig, ameddig bizonyossá vált, hogy te erősebb vagy, mint a halál. És hogy az a halál, amit te haltál meg, azt Isten, ami egyedül üdvözítő halálokból fogadta el. Hogy a te halálok szabadít meg bennünket a haláltól, ezért feltámadtál. Úr Jézus, ezért dicsőítünk és magasztalunk téged, mint élő Isten. Mint aki most is közöttünk van, mint aki hívsz bennünket, vársz minket. És mint akire úgy nézhetünk, hogy te elhozsz őket. És köszönjük, hogy mi már keresztények ebben a hitben, ebben a tudatban jelenünk. Hogy nem kell semmit ebből aggódni, bármi is történik a világban, bármi nem várt fejleményben, vagy ami talán nem is jó nekünk, akkor is tudhatjuk, hogy te jössz. Állunk ezért a csodáját, és szeretnénk mi is ilyen áldozatul téged, mint eljövendő